14 óra. Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm Önöket, az Európa Rádió híreit Kecskés Ákostól hallják. Minden keresztény és magyar ember számára meghatározó élmény a csíksomlyói búcsú, jelentette ki Sulyog Tamás Erdélyben. A köztársasági elnök a hagyományos pünkösdi zarándoklat helyszínén hangsúlyozta, hogy a több százezres tömeg egysége rendkívül különleges pillanat a nemzet életében. Az államfő hozzátette, köztársasági elnökként, akinek elsődleges alkotmányos feladata a nemzet egységének kifejezése, különösen nagy örömöt jelent számára. Ez a felemelő közösségi esemény, de magánemberként is hálás, hogy ellátogathatottak egy helyre. A híradások szerint Sulyog Tamást hosszas vastaps fogadta a hívők körében, a rendezvény fontosságát pedig az is jelezte, hogy a regnáló elnök mellett Áder János korábbi államfő is a helyszínen tartózkodott, kifejezve a zarándoklat kiemelt jelentőségét, amely idén is hívők százezreit mozgatta meg a Kárpát-medencéből. Keresett volt a Calvin kiadó és a Magyar Biblia Társulat közös standja Budapesten a Ferenciek terén május 18-a és 22-e között a 33. alkalommal megrendezett Szent István könyvhéten. Fodor Csaba, a református kiadó terjesztési vezetője elmondta, hogy évtizedek óta fontosnak tartják a protestáns könyvkiadás méltó képviseletét a keresztény seregszemlén, ahol a friss kötetek mellett a régebbi kiadványok iránt is folyamatosan nő az érdeklődés. A református kiadó idén több, az imádság évéhez kapcsolódó tematikus művet is bemutatott, köztük Szabóné László Lilla és Galsi Árpád köteteit. A könyv újdonságok között szerepelt egy gyengéllátóknak szánt nagybetűs új szövetség, valamint az ifjúsági táborok szervezőit segítő aktuális módszertani sorozat is. A terjesztési vezető hozzátette, a teológiai és lelki gondozói témájú könyveikkel a párbeszédet szeretnék elősegíteni, bízva abban, hogy a kiadványok révén Isten igéje mindenkihez eljuthat a nyáron. 39 középiskolás részvételével rendezték meg a 18. országos középiskolai földtudományi diákkonferenciát a Miskolci Egyetemen. A kétnapos tudományos rendezvényen 21 előadás hangzott el az ország minden tájáról, köztük Miskolcról érkező tehetséges diákoktól. Mucsi Gábor, a Miskolci Egyetem Műszaki Föld és Környezettudományi Karának dékánja kiemelte, hogy az előadások olyan aktuális témákat öleltek fel, mint a mikroműanyagok jelenléte, a klímaváltozás, a vízgazdálkodás és az energiaválság. A programhoz idén csatlakozott a STEM Earth Academy is, amely a műszaki természettudományok népszerűsítését és a középiskolások felkarolását szolgálja. A konferenciát a Magyar Honi Földtani Társulattal közösen szervezték meg, az eseményt pedig neves szakmai partnerek, köztük a Magyar Tudományos Akadémia helyi bizottsága és a MOL csoport is támogatta. A tehetséggondozó rendezvény ünnepélyes díjátadóját a szervezők meglepetés programok kíséretében pénteken tartották meg a Bükki csillagdában. A turizmus fellendítéséért és az elvándorlás megállításáért dolgozik majd Juhász Roland, a Tiszapárt Miskolci országgyűlési képviselője. A Borsodabói-Zemplén vármegye egyes számú egyéni választókerületében 60%-os többséggel mandátumot szerzett politikus, a minap.hu-nak adott interjújában kiemelte, a Parlament Gazdasági és Energetikai Bizottságának tagjaként kiemelt feladatának tekinti a térség gazdasági megújítását. A képviselő hangsúlyozta, hogy a Diósgyőri vár és a két éve zárva tartó barlangfürdő újranyitása elengedhetetlen a városmarketing sikeres beindításához. Juhász Roland beszámolt a megyei kórház megbízott főigazgatójával folytatott egyeztetéséről is, amely egy új, fiatal orvosokat megtartó szívközpont létrehozására irányul. A honatja hozzátette, a Tiszapárt nem kíván beleszólni a Miskolci önkormányzat belső személyi kérdéseibe, de Tóth Szántai József polgármesterrel korrekt szakmai együttműködésre törekszik. Negyed évszázados jubileumát ünnepelte szombaton a Miskolci Avason a Gesztenyés utcában található máltai játszótér, A 2001. május 25-én megnyílt létesítmény évfordulóját gyermeknapi programokkal, sok-sok játékkal és érdekes kulturális eseményekkel kötötte össze a Magyar-Máltai Szeretetszolgálat. Az ünnepségen Matiscsák Éva, Miskolc alpolgármestere a város nevében köszönetet mondott a szervezetnek a modern játszótér létrehozásáért és fenntartásáért. A városvezető kiemelte, hogy a helyszín mára egy olyan meghatározó közösségi térré alakult, amely az iskola után és a nyári szünetben is várja a fiatalokat, lehetőséget teremtve a barátkozásra és a rászoruló családok számára.
Az időjárásról.
Kevés lesz a fátyol és gomoly felhő a fejünk felett, csapadék nem valószínű. Az északkeleti északi szél több helyen megélénkül. A csúcshőmérséklet 25 és 31 fok között alakul, a legalacsonyabb értékek 12 és 17 fok között lesznek.
Az Európa Rádió híreit hallották.
Strengthen my broken parts, lead me to your open arms. Word of truth, illuminate all these lies. The enemy speaks inside, and freedom I will rise. 'Cause you called me out.
Kárpát-medencei református stúdiók közös műsora.
Köszöntöm a Kárpát-medencei református rádiók hallgatóit. Önök közös műsorunk a Határtalan ünnepi kiadását hallják. Bekfi Mária vagyok. Hallgassák meg az Anyaország, Kárpátalja és Erdély híreiből készült összeállításunkat. Egy kis ízelítő mai műsorunkból. A pünkösd a kereszténység egyik legfontosabb ünnepe.
Azt is szokták mondani, hogy ugye a Bábel tornyánál Isten összezavarta a nyelveket, és ennek a megoldás az pünköskor történik, amikor egy nyelvet kezd el beszélni az emberiség. kereszténység a lélek nyelvét. Tehát valójában nem különbözünk egymástól, még ha különböző nyelvet is beszélünk, vagy kultúrában vagyunk, mert Istennek megvan a hatalma rá, hogy megszüntesse ezeket a korlátokat.
Pap Ferenccel, a Károli Gáspár Református Egyetem dékánjával, tanszékvezető egyetemi tanárával, református lelkésszel arról beszélgetünk, hogy ki is a Szentlélek, aki köré fonódik a pünkösdi ünnep.
Nagyon nehéz a kérdés összességében, teológiailag is, hiszen a teremtésnél azt olvassuk, hogy Isten lelke ott lebegett a vizek fölött, tehát mint egy a teremtés előttől fogva, Istenhez tartozik az, hogy ő lélek. És az Ószövetségben is sokszor olvassuk azt, hogy Isten nem olyan anyagba zárható bálvány, amit az ember farag, alakít, hanem Isten lélek. Ez azt jelenti, hogy nincs anyaghoz kötve, hogy ő fölötte van mindenféle anyagnak, mindenféle teremtett dolognak.
Pünkösdi beszélgetés a Dorjáni Zoltán teológiai professzorral.
Mindig voltak az egyházban olyan hívek, akik szerették volna jobban megmutatni azt, hogy hogyan kell megélni a keresztény életet. És a pünkösdi mozgalom, ez a karizmatikus, mi így szokták ezeket az egyházakat nevelni, ahol például a nyelveken szólást is, meg a különböző karizmáknak, gyógyításnak például a karizmáját is hirdetik, meg igyekeznek gyakorolni. Ezek az emberek igyekeznek bebizonyítani azt, hogy egy kicsit csúnya szóval, ők jobbak, mint az átlag egyház, és akkor ezért a Szentlélek kitöltetésére teszik a hangsúlyt. Az Új Szövetségben is, olvasok az apostolok cselekedetében is, hogy tényleg jele volt, amikor a pogányok megtértek, jele volt annak a Szentlélek kitöltetésének, a nyelveken szólottak. De Pál apostolnak egy adott pillanatban ezt a jelenséget rendeznie kellett, mert megtörtént, hogy mindenki elkezdett nyelveken szólni, és az nem érthetetlen.
Ezekkel a témákkal várjuk Önöket, ha tehetik, tartsanak velünk.
Give me the words to say, bring me the strength to stand, and take all the doubt away, Jesus, I know you can. For if I'm to follow you, it's only by your hand, help me to make it through. Jesus, I know you can, and give me the words to say, bring me the strength to stand, and take all the doubt away, Jesus, I know you can, for if I'm to follow you, it's only by your hand, help me to make it through. Jesus, I know you can.
Jesus, I know you can.
Határtalan. Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság, hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
Kárpátalja. A pünkösd a kereszténység egyik legfontosabb ünnepe húsvét és karácsony után. Pünköstkor a Szentlélek eljövetelére és az egyház születésnapjára emlékezik a keresztény világ. A következő percekben Dávid Árpád, a mezőgecsei, tiszacsomai és nagybaktai református gyülekezetek lelkipásztorának ünnepi gondolatait hallhatják.
Mennyben menetel ünnepe után elérkezik a pünkösd. Mit is ünneplünk ilyenkor?
Pünkösd az a Szentlélek kitöltetésének az ünnepe. És érdekes, amikor Jézus felkészíti a tanítványait erre az eseményre, hogy azt mondja, hogy maradjatok együtt, és röviden így készíti fel őket, hogy vesztek erőt. És azóta is én úgy látom, hogy az egyháznak az ereje az a Szentlélek. Olyan, mint a motor, vagy az üzemanyag az autóban, hogy kell valami, ami hajtja. És az egyháznak a megmaradása is a Szentléleknek a munkája. És olyan sokszor ez egy olyan háttérbe szorított esemény, ünnep, mert hát karácsonnyal, a szeretet ünnepe, Jézus születése, vagy éppen még a húsvét, ahol a Krisztus feltámadásával kapcsolatban megjelennek az ünnepi események. És a pünkösd oda a végére szorul az ünnepi körnek, pedig úgy is szokták nevezni, hogy az egyháznak a születésnapja. Tehát ha az egyházra gondolunk, akkor nem lehet Szentlélek nélkül az egyházra gondolni.
Akkor lényegében az egyház születésének is a napja. Hogyan fejteni ezt ki bővebben?
Ugye mindenkinek van születésnapja, és az egyháznak is van. És amikor elindul az egyház, ami hát egy csoda, hogy a tanítványok valóban várják azt, amit Jézus mondott, akkor az egyház valójában nem épület, nem valamilyen terület, hanem az egyház az egy közösség lesz. És a közösségbe gondoljunk bele, hogy igazából a 12 tanítványnak is nehéz volt azért egy irányba indulni, meg engedelmeskedni, ott volt Jézus, és aztán amikor Jézus felmegy a mennybe, akkor a tanítványok ott maradnak vezetőnél. Jézus azt is mondja nekik még, amikor velük van, hogy hát vigasztaló Szentlélek, vagy pártfogó. Tehát valaki, aki mellettünk áll, amikor senki nem áll mellettünk, és a pártunkat fogja. Amikor szomorúak vagyunk, akkor meg megvigasztal. És ez is a Szentléleknek egy különleges tulajdonsága, vagy adottsága, hogy nem kell szomorúnak lennünk, akár Jézus eltávozása miatt a tanítványunknak, akár a saját életünk szomorú eseményei miatt, hiszen van valaki, aki azért jött el, hogy bennünket megvigasztaljon. És Jézus azt mondja, hogy a Szentléleknek megvan hozzá a képessége, mivel egyenlőképpen örök Isten, hozzá hasonlóan is az Atyához, ezért a Szentlélek el tudja végezni azt a munkát, amit senki más nem tud, hogy belülről, a szívünk felől kezd el vigasztalni, és nem kívülről.
A bibliai tanítás hogyan írja le az első pünkösd ünnepét?
Az első pünkösd ünnepén a tanítványok együtt voltak a szobában, a felső szobában. Valószínűleg ez ugyanaz a hely volt, ahol nekik a szállásuk volt, és egyszer csak egy nagy szélrohamhoz hasonló zugás hallatszik, és én úgy gondolom, hogy Isten azt szerette volna, hogy valamilyen módon látható legyen a Szentlélek. Tehát a láthatatlan mennyei erő az pünköskor láthatóvá válik, és ez az egyik jele, hogy a nagy szélzugás, ugye a léleknek a jele, ahogyan az Ószövetségben is többször ábrázolták, az megjelenik az Új Szövetségben is, és az Isten lelke, úgymond irányíthatatlan emberileg, tehát Jézus azt mondja, hogy az újjászületés is ilyen, hogy irányíthatatlan, mert felülről jön, és úgy van, mint a szél, nem tudjuk, hogy honnan jön és hová megy, tehát a csoda az, hogy az ember irányítása fölött van, aztán megjelennek a kettős tüzes lángnyelvek, tanítványok feje felett, megint a léleknek a tűze, ami egyszerre tisztít, egyszerre éget, egyszerre jelenik meg az erő mögötte, és ugye a félelem is. És megjelenik egy harmadik csoda is, amikor kimennek bizonyságot tenni Jézusról a nép közé, akik az ünnepre jöttek fel, és mindenki érti őket a saját anyanyelvén. Tehát sokan úgy képzelik ezt, hogy hát valamilyen különleges nyelven beszéltek, de nem ezen van a hangsúly, hanem azon, hogy megértették mások is a Krisztusról szóló evangéliumot. És Péternek ott van a prédikációja, amit azt mondják, azóta se tudott senki sem megismételni, hogy Péter prédikációra 3000 ember egyszerre megtér, hogy milyen csodálatos dolog ez, pedig Péter elmondja csak az eseményeket. Tehát semmi különleges nincs a prédikációjában, mégis szíven érinti, szíven találja ezeket az embereket, akik hallgatják, és tulajdonképpen a 3000 ember, akik Az akkori világ minden tájáról összejöttek, és részt akartak venni ezen az alkalmon, ezek majd hazamennek, és viszik tovább az örömhírt. Tehát az első gyülekezet valójában egy olyan közösség, amely majd szétmegy szerte a világba, és beszél, bizonyságot tesz Jézus Krisztusról.
Mit üzen a mai embernek pünkösd ünnepe?
Azt is szokták mondani, hogy ugye a Bábel tornyánál Isten összezavarta a nyelveket, és ennek a megoldás az pünköskor történik, amikor egy nyelvet kezd el beszélni az emberiség, a lélek nyelvét. Tehát valójában nem különbözünk egymástól, még ha különböző nyelvet is beszélünk, vagy kultúrában vagyunk, mert Istennek megvan a hatalma rá, hogy megszüntesse ezeket a korlátokat, amit a nyelvi korlátok jelentenek, és a lélek által megérthetjük egymást, de ami legfontosabb, megérthetjük Isten akaratát is. Ezért jött a Szentlélek.
Az elmúlt percekben Dávid Árpád, a mezőgecsei, tiszacsomai és nagybaktai református gyülekezetek lelkipásztorának pünkösd ünnepi gondolatait hallhatták.
Mercy he proves he is love.
Határtalan. Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hírek, események, érdekességek. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
Az anyaország. Pap Ferenccel, a Károli Gáspár Református Egyetem dékánjával, tanszékvezető egyetemi tanárával, református lelkésszel arról beszélgetünk a következő percekben, hogy ki is a Szentlélek, aki köré fonódik a pünkösdi ünnep. Isten inspiráló lelke, egy erő, vagy csak egy jelkép? A riporter Hegedűs Márk.
Egy utcariportból szeretnék kezdésként idézni önnek néhány gondolatot. Ez ugye úgy készül, hogy az utcán megállítanak riporterek embereket, és megkérdezik tőlük, hogy mi a pünköst, mi a Szentlélek, és hagy mondjak két választ, és kíváncsi vagyok, hogy mit gondol ezekről. Az egyiket egyébként egy református lelkész mondta, ez csak úgy derül ki ebből a riportból, hogy én megismertem őt, de nem tüntetik föl a riportban, hogy ő egy református lelkész, és ő azt mondja, hogy a Szentlélek szerint az életerő, és egy másik járókelő pedig azt mondja, hogy a Szentlélek az, aki segít a mindennapokban. Mit gondol ezekről a megfogalmazásokról? Mi a Szentlélek?
Pontosabban kicsoda a Szentlélek, mert teológiailag a kérdésfeltevés arról szól, hogy kicsoda a Szentlélek. Nagyon nehéz a kérdés összességében teológiailag is, hiszen a teremtésnél azt olvassuk, hogy Isten lelke ott lebegett a vizek fölött, tehát mint egy a teremtés előttől fogva Istenhez tartozik az, hogy ő lélek, és az Ószövetségben is sokszor olvassuk azt, hogy Isten nem olyan anyagba zárható bálvány, amit az ember farag, alakít, hanem Isten lélek. Ez azt jelenti, hogy nincs anyaghoz kötve, hogy ő fölötte van mindenféle anyagnak, mindenféle teremtett dolognak. Isten lelke az, aki közöttünk munkálkodik, aki éltet bennünket, aki megújít bennünket, akiről nagyon sokféle jelképpel beszélünk, hogy egyszerre lehet tűz, és egyszerre lehet szél, és egyszerre lehet bennünket megelevenítő áldó eső is. Tehát Istennek a végtelen titkát jelenti a Szentlélek, hogyha nagyon nem annyira egyszerűen kell megfogalmazni.
És az, hogy a Szentlélek erő, arról mit gondol?
Ez egy biblikus kép. Nyilván, hogy Isten akarata, Isten ereje fejeződik ki ebben, hiszen a széllel kapcsolatban, ami szintén a Szentléleknek az egyik képe, vagy a Szentlélekre alkalmazott egyik kép, mi magunk is tapasztaljuk, hogy a szél vagy a szellő az lehet éltető, megelevenítő, hőségben fölfrissítő valóság, de ugyanúgy tudjuk, hogy ez a megfoghatatlan valóság, amit szélnek nevezünk, háztetőket és mindent egyszerűen lerombolhat. Tehát ez a kép, ez nagyszerű, hogy szél. Maga János evangéliuma is használja ezt a képet, amikor Jézus és Nikodémus beszélget, hogy a szél odafúj, hova akar, és a Szentlélek kvázi megfoghatatlanság azt is jelenti, hogy az embernek nincs az Isten léte fölött hatalma, hanem az Isten szent lelke ott fúj, azt végzi el, ahol és amit akar.
A Szentlélek ezek szerint szuverén?
Mint ahogy Isten is szuverén. Tehát nyilvánvalóan, hogy a Szent Háromság titkára gondolunk, akkor a Szentlélek az Isten akaratát végzi el itt közöttünk. Jézus azt mondja a búcsú beszédében, amikor a tanítványoktól búcsúzik a János evangéliumában, hogy egyrészt a Szentlélek megtanít bennünket, emlékeztet bennünket arra, amit ő mondott, és elvezet a teljes igazságra. Nem elvezet messzire, hanem az Isten igazsághoz vezet el bennünket. Tehát mint egy Isten akaratát végzi el, jeleníti meg a Szentlélek ebben a világban.
A szuverenitást azért is feszegettem, hogy azt a kérdést is fel tudjam tenni, hogy a Szentlélek mit gondol, csak a hívő közösségekben végzi el a munkáját, vagy a szuverenitásából fakadóan bárhol hathat az ereje is, rendezheti a dolgokat, és adhatja az erejét?
A Szentlélekben az a csodálatos, hogy nincs az egyház határaihoz kötve, vagy a hívő közösségekhez kötve. Tehát, hogyha csak az egyházhoz, a gyülekezetekhez lenne kötve, akkor az már Isten hatalmának a korlátozását jelenteni. Azonban azt is látjuk, hogy Isten kifürkészhetetlen módon működik az ő lelke által, tehát ez a csoda, amire nekünk mindig rá kell csodálkozni az egyházban is. Nagyszerű az, hogy Isten inspiráló lelke, Isten bennünket motiváló, bűnbánatra indító, örvendezésre indító, nagyon mélyen működő lelke, az az egyházban is működik, de hát az egyházon kívül is, hiszen a Szentlélek azt tesz, amit akar, Isten akaratából nyilván, tehát a Szent Háromság titkán belül, és nem lehet kötni ahhoz, hogy csak ettől eddig 15 négyzetméteren dolgozik.
Bizonyára vannak olyanok, akár most a beszélgetést hallgatók között is, akik azt mondják, hogy mindez, amiről mi most beszélünk, ez olyan, mintha mondjuk a véletlen szinonimájaként beszélnénk a Szentlélekről, szuverén, bármi megtörténhet, bármiben segíthet, akár olyan, mintha véletlenül megtörténhetnének dolgok.
A hitnek a fölismerése az, amikor mi azt mondjuk, hogy nem véletlen, és nem valami, vagy nem erőknek az összejátszása, vagy személytelen erőknek az összejátszása, amit mi a Szentlélek munkájának tulajdonítunk. Tehát a hívő ember életében is van olyan, hogy történnek események, amiket nem biztos, hogy abban a pillanatban azonosítani tudunk, hanem majd amikor megértjük, hogy ezek nagy folyamatoknak a részei, akkor döbben rá és csodálkozik rá az ember arra, hogy Isten titkos akarata működik ott is, amikor ő még nem tudta. Sok keresztény embernek az életében nyilvánvalóvá lett az, hogy a megtérése, vagy a Krisztushoz térése, vagy az egyházhoz való csatlakozása előtt már akár éveken, évtizedeken keresztül olyan motivumok, olyan inspirációk érték az életében, amit utólag tud azonosítani. Nyilvánvalóan, hogyha csak a teremtésről beszélünk, vagy a világ keletkezéséről, annak is lehetséges sokféle magyarázata, és lehet, hogy ezek össze is függnek egymással. Ez, ami számunkra az, hogy a Szentlélek munkálkodik, ez a hit fölismerés és a hit válasza, hogy ezt mi örömmel valljuk, hogy az Isten Szent Lelke munkálkodik mindig, mindenhol és mindenkiben, ahol ő akar, ahogy ő akarja.
Mindig, mindenhol az is következik, hogy értelemszerűen ma is munkálkodik a Szentlélek?
Ez a mi nagy reménységünk és a mi nagy hitünk, hogy a Szentlélek szintén nincs idői korlátok közé sem kötve. Az egy másik dolog, hogy az ember, az emberiség vagy a közösség mikor ismeri ezt föl, hogy ismeri föl. De hát van egyház Magyarországon, a Kárpát-medencében, a világon, és nem vagyunk egyedül ebben a hitben, mert a Szentlélek köt bennünket össze, és az a hit, amit mi megvallunk a keresztjén, hit köt bennünket össze, tehát amikor kételjeink vannak, akkor nyugodtan gondolhatunk arra, hogy nem vagyunk egyedül, hanem sok millióan vannak a világon, akik ugyanerre a fölismerésre jutottak, és a mi hitünk szerint ezt a felismerést az igazságra vezető lélek adja meg.
Tud mondani a saját életéből, a munkahelyéről, az egyházból, vagy akár a világból olyan példát, ami úgy érzi, hogy a Szentlélek munkája, ereje indította el azt a történés dolgot, eseményt.
Egyetemi oktatóként, aki a jövő nemzedékét képzi, akár lelkipásztorok, vallástanárok és hittanoktatók vonatkozásában, látjuk azt a, szabad így mondani, formálódást, ami a hallgatóinkban végbe megy. Ez nem föltétlenül csak az oktatóknak, az egyetemnek, vagy az iskolának a dolga, hanem látjuk azt, hogy a tudományokban való elmélyedés, a szakmai fogások megtanulásán túl formálódnak ezek a személyiségek, hogy a hit erősödik, hogy szinte átalakulnak ezek a fiatalok. Ez az egyik, ami számomra azt is mutatja, hogy hiába mi emberi erőlködésünk, hogyha ott nincs valaki több, valami nagyobb, akit az oktató, a hallgató, a közösség megvalhat, de ugyanúgy a gyülekezetekben, hogyha látjuk, akkor szintén ezt lehet mondani, hogy egyrésztől az, hogy valakiben följön az a vágy, az az érdeklődés, hogy ő a Krisztus útján akar lenni, ez már a Szentléleknek a munkája. Lelkipásztori tapasztalatomból eszembe jut egy olyan történés, hogy egyszer egy késő délutáni órán már majdnem sötét egy fiatal ember bejött a lelkész hivatalba, és nem igazán lehetett tudni, hogy mit akar. És elkezdtünk beszélgetni, és a beszélgetés egy óra hosszáig tartott, kiderült, hogy neki vannak kérdései, amit nem tud megfogalmazni, de a kérdéseknek a lényeg az volt, amikor megértettem, hogy ő valahogy akar ide ebbe a közösségbe tartozni. A családja református volt, erről hallott, de őt nem így nevelték, elteltek évek, tehát már 30 fölött volt ez a fiatal ember, és az életét szerette volna rendbe tenni. Mi ez, hogyha nem valami isteni munkálkodás, hogy ő benne ez a vágy megfogalmazódott, és utána konfirmált, egyházi esküvője volt, gyermekét kereszteltem. Ezek mind-mind az én számomra az Isten Szent Lelkének a munkái, mert ő neki senki nem mondta, hogy menj be a református lelkész hivatalba, hanem érzett valami megfoghatatlan vágyat, valahova tartozni akart, és az életét rendbe akarta tenni, mert az ember élethez hozzátartozik az, hogy nem csak fizikai valóságunk van, nem csak testi valóságunk van, hanem az emberben van valamiféle lélek, tartalom. Mi az, hogy reménység? Ez is borzasztó nehéz gondolat, hiszen a mai világban, amikor adunk, veszünk, be van árazva minden, a reménység az egyik legmegfoghatatlanabb dolog, de hogyha nincs reménység, az emberi élet is valahol szegényebb. És ezeket látom én, hogy az Isten Szent Lelke csöndben és töretlenül munkálkodik, és vannak a történelemben olyan idők, amikor vihar formában és tűz formájában tisztít meg bennünket.
Mindebből, amit mond, lenne mit ünnepelnünk pünköstkor, de pünkösdi ünnepekre gondolok, akkor azért általában az az érzés fog el, hogy nincs ünnepi hangulat. Nem úgy, mint húsvétkor, nem úgy, mint karácsonykor, pedig ez a három ilyen kiemelkedő keresztény ünnep. Miért lehet ez így ön szerint?
Ennek több oka lehet, talán a legegyértelműbb oka az, hogy még a karácsonynak és a húsvétnak vannak olyan megfogható szimbólumai, vagy olyan megfogható üzenetei, mint amit a betlehemi jászolban látunk. és ráadásul az ünnep általában az, amit el lehet adni, mármint nem teológiai értelemben, tehát lehet látni azt, hogy például a karácsonyi előkészületek minden évben korábban kezdődnek. Tehát már október elején elkezdődik a karácsonyi díszítés, mindenféle karácsonyi trendekről hallunk, karácsonyi rendezvények vannak már adventben is, stb. A húsvét is valami hasonló, és figyeljük meg, hogyha népszokásainkat nézzük, a betlehemezést vagy a locsolkodást, és ennek meg annyi más részét, a karácsony és a húsvét az annyiból talán könnyebben kezelhető, még hogyha belegondolunk, nem is biztos, hogy egy gyermeknek a születése, amely átvitt értelemben a családnak, a szeretetnek, az összetartozásnak az ünnepe, egy évvégi hangulat van hozzá, amikor az emberek elmennek szabadságra, évente egyszer olyanok találkoznak, akik nem szoktak, és a húsvét is valami hasonló, hiszen hozzá kapcsolódik a tavasznak, a virágoknak, a természet újjászületésének a gondolata, és még hogyha nem is biztos, hogy a Krisztus feltámadása kézzel fogható, de azt el lehet mondani, hogy valakit megöltek, Jeruzsálemben keresztre feszítettek, eltemettek, és egy új élet kezdődött. Pünkösd viszont egyrésztől talán a húsvéthoz való közelség miatt is, másrésztől pont abból a tartalomból, hogy a Szent Lelket hogyan lehet anyagba önteni. Pont ez a lényeg, hogy a Szentlélek nem kiábrázolható egy betlehemi jászol, vagy egy Jeruzsálemben lévő sír képében, vagy egy golgotai kereszttel, hanem legfőjebb mondjuk a lángnyelveket lehet ábrázolni bizonyos festményeken, vagy vannak olyan országok, ahol pünköstkor a templom kupolájáról vörös rozsaszirmokat szórnak be a templomba, ez főleg Olaszországban szokás. Nagyon nehéz megfogni azt, aki a Szentlélek, és mondom, hogy több oka lehet ennek, hogy a pünkösd egy picit margóra került. Többek között az is, hogy húsvét után 50 nappal van, a vízkeresztnek is az a problémája, hogy karácsonyhoz túl közel van. Ennek megvan az ünneptörténeti magyarázata, hogy az ünnepköröket nézzük, a fő ünnepek mellett mindig van egy második csúcspont, karácsony és a vízkereszt, húsvét és a pünkösd. Ennek megvan a maga teológiai logikája, és az átlag ember számára mit kezdjünk a Szentlélekkel, az egyház megalapítása. És a pünkösd azért nagyszerű ünnep, mert gyakorlatilag azt jelenti, hogy az a jelen, amiben élünk, az egyház jelene kezdődik el pünköstkör. Tehát igazából, amit ünneplünk, az, amik vagyunk az Isten Szent Lelke által, ez az egyház folyamatosságának az ünnepe is, a hívő ember számára, a gyülekezetek, az egyházak számára. Tehát a pünkösd az, ami a húsvét titkát megerősíti, megpecsétli, hiszen Jézus megígérte a búcsú beszédében, hogy elküldi a vigasztalót, aki megtanít bennünket, aki elvezet a teljes igazságra. És hogyha megnézzük Péternek az apostolok cselekedeteiről írott könyv második fejezetében az ige hirdetését, akkor azt látjuk, hogy ő arról beszél, ami húsvétkor történt. A mi számunkra a pünkös története az az apostolok cselekedeteiről írott könyv második fejezetének első néhány verse, amikor összegyűlnek Jeruzsálem, be, ott hirtelen lesz valamilyen szélvihar, meg valami csodálatos jelenés, a Szent Lelket, mint egy szétoszló lágnyelveket látják az apostolok fején, és utána egymást kérdezgetik, hogy mi lesz, viszont csattanója a történetnek utána kezdődik, hogy Péter kiáll, és elmondja, hogy kicsoda ez a Szentlélek, és arról beszél, hogy akit ti megfeszítettetek, Isten feltámasztotta, és utána jön az a felszólítás, hogy térjetek meg, megtérnek, és folytatólagosan leírja, hogy a gyülekezetben összegyűlnek az apostoli tanításra, összegyűlnek a kenyér megtörésére és az imádkozásra. Tehát a pünkösd egy picit olyan, mint egy kettős pont lenne egy mondatban, hogy rólunk van szó most már, beteljesítve a teljes üttörténetet, az a jelen, amiben élünk, az egyháznak az a valóság, az kezdődött. Tehát igazából nincs benne az a pontszerűség is, hogy valamikor a betlehemi éjszakában Jézus megszületett, valamikor Krisztus után a harmadik évtizedben történtek ott események, Poncius Pilátus, meg zsidók, meg tagadók, meg keresztrefeszítés, hanem gyakorlatilag azért nehéz ünnep az én véleményem szerint a pünkösd, mert magunkra kell nézni. Tehát rólunk szól, mi vagyunk, akik az egyháznak a tagjai vagyunk, és mint egy hatalmas folytonosságban élünk tovább, és ezt a folytonosságot az Isten Szent Lelke biztosítja.
Nem véletlenül pont ezek miatt, amit mond is, az egyház születésnapjának is szokták pünkösdöt mondani, de mindebből, amit mond, nekem az a kérdés következik, hogy nincs mit ünnepelnünk, ha magunkra nézünk?
Hát ez döntse el mindenki magában, ha szabad ilyen talányos választ adni. Látjuk azt, hogy gondokkal küzdünk. Nekem mindig az a kérdésem, hogy melyik volt az a korszak az egyház életében, amikor minden szép volt és csodálatos. Sokszor érzem azt az egyházi közbeszédben, hogy ott a pünkösdi történet körül, amikor az apostolok cselekedeteit olvassuk, hogy minden szép volt, minden jó volt, az apostolok körbejártak, hirtelen mindenki megtért, de a Biblia nem szól az egyháznak a további történetéről. Ott van egy hatalmas kezdet, és utána mi ebben benne vagyunk, és senki nem mondta azt, hogy nem lesznek nyomorúságaink, kísértéseink, és nem lesznek tagadók, és nem lesz probléma, és az ember elkényelmesedik, hogyha végig gondoljuk csak a 20. századi történelmünket, azért a legnyomorúságosabb időkben érezték meg az emberek azt a valóságot, hogy itt már az ember nem tud mit tenni, nem az Istenre kell ráhagyatkozni, hogyha a II. Világháború utáni ébredést nézzük, hogyha a rendszerváltás utáni átalakulást nézzük, tehát vannak periódusok, amikor úgy tűnik, hogy jobb, amiben élünk, de a Szentlélek megtanít bennünket arra kitartásra, hogy a kevésen is hűnek kell lenni, és a hit mellett, az igazság mellett, az Isten igéje mellett, teljesen mindegy, hogy milyen korszak van nekünk, hűségesen ki kell állni. Talán a határon túli magyar közösségekben látjuk azt, hogy ott az egyház az egyszerre valahol a nemzetnek, a nyelvnek, az összetartásnak a hely az anyaországban, vagy ahol úgynevezett többségi társadalomban élünk mi keresztjének, egy kicsit elsikadnak az értékeink, tehát a ragaszkodásunk is, és egy költői kérdés, akár lelkipásztori kérdés is, hogy Istennek mindig nyomorúságot kell ránk hozni, hogy rácsodálkozunk arra, hogy ő megsegít bennünket, tehát hogy elkényelmesedünk, és az a tükör, amit az Isten szent lelke tart elénk, hát valljuk be, hogy sok esetben nem biztos, hogy túlságosan szép, de amikor tükörben nézünk, vagy önvizsgálatot tartunk, akkor azt is látjuk, hogy miben kell esetleg megváltozni, mert megint Jézusra szeretnék utalni a búcsú beszédekben, amikor a lelket ígéri, azt mondja, hogy a Szentlélek a leleplező hatalom. Tehát ez is benne van pontosan a szuverenitásából, hogy én nem mondhatom meg a léleknek, hogy ő mit csináljon. Vigasztal, épít, bátorít, de lehet, hogy éppen elvesz tőlünk valamit, megráz, átfúj rajtunk, vagy éppen leleplez, és valahol a keresztény embernek is a bűnei, a nyomorúsága, a fogyatkozásai, és az egyháznak is sokszor a gyengeségeire rámutat, és ezért nagyon nehéz, mert az ember nem szeret esetleg belenézni abba a valóságba, amiben van.
Az elmúlt percekben Papp Ferenccel, a Károli Gáspár Református Egyetem dékánjával, tanszékvezető egyetemi tanárával, református lelkésszel beszélgettünk.
I am yours and you are mine. Won't you say once more I love you in the bread and in the wine till the whole world knows our love song. I am yours and you are mine. On the street it's hard to find. In the city, peace of mind ain't knocking on nobody's door, and even the countryside can't hide it anymore. People moving in every direction, can't take a moment to be kind. For lack of understanding, the pace is too demanding. You could easily lose your mind. And he's saying to you, won't you say once more, I love you in the bread and in the wine, till the whole world knows our love song. Lying down to troubled nights, avoiding the most painful sights. There's no way to deny it. No matter if you're young or old, no matter if your story's told, or if nobody knows your name, to him it's all the same. He sold himself to buy your life, and he wants to make it right. He sold himself to buy your life, and he wants to make it right.
And he's saying to you,
won't you say once more, I love you in the bread and in the wine, till the whole world knows our love song. I am yours and you are mine. Won't you say once more, I love you in the bread and in the wine, till the whole world knows our love song. I am yours and you are mine.
Határtalan. Határtalan. mi történik a Kárpát-medencében? Hírek, események, érdekességek. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
Erdély. A pünkösd a Szentlélek kitöltetésének ünnepe. A készülődés jegyében Adorjáni Zoltán nyugalmazott teológiai professzort kérdeztük az ünnep mai jelentőségéről, valamint arról, hogyan találhatjuk meg a lelki békét napjaink kihívásokkal teli világában. A riporter Szecsődi Árpád.
Szeretettel köszöntöm Adorjáni Zoltán teológiai tanárt. Pünkösdről fogunk beszélgetni. A pünkösd gyakran tiszta újszövetségi eseményként kezeljük, pedig a gyökerei mélyen az Ószövetségbe nyúlnak vissza. Hogyan nyúlnak vissza az Ószövetségbe?
Mielőtt elkezdenék válaszadni a kérdésre, szeretettel köszöntöm a pünkösd ünnep előtt álló, illetve a pünkösd ünnepére készülődő hallgatóinkat, és szeretném kiegészíteni azt, amit rólam mondott, hogy teológiai tanár vagyok ugyan, illetve voltam nyugalmazott teológiai tanár vagyok. Valahogy, és ezt talán mindenki észrevette, hogy a pünkös ünnepe valamelyest háttérbe szorul. Tehát az, hogy Jézus Krisztus megszületett, az nagy ünnep, a bibliai szóval sátoros ünnep, ezek a nagy ünnepek, akkor az, hogy földi szolgálatát elvégezte, meghalt, feltámadott. Ezeket mind nagy ünnepként említjük fel, illetve meg is tartjuk. A pünkösdhöz kevesebb népi szokás is. Vannak azért népi szokások, de kevesebb kapcsolódik a húsvéthoz, illetve a karácsonyhoz képest. Hát ezt a mi ünnepünket szokásos úgy megnevezni, hogy ténylegesen újszövetségi ünnep számunkra, de főleg abból a szempontból, hogy mi úgy tekintünk rá, hogy ez az egyháznak a születése napja. Ezt ünnepeljük. És tényleg ebben van igazság. Persze sokkal több mindenről van szó, mert arról is szól a pünkösd, hogy Isten megújítja, megerősíti az ő szövetségét. Számtalan helyen Mózes esetében Ábrahámmal és sok próféta elhívott személy, Szentlélek által megszólított személy esetében az az ígéret hangzik el, ne félj, mert én veled vagyok. A heidelbergi kátévből is tudjuk azt, hogy Szentlélkével Noa a mennyekbe felment. Szentlélek által szüntelenül és ígéje által a kettőt mindig össze kell kapcsolni, mert a Szentlélek sohasem mond olyasmit, ami ellentétben álljon a Szentírással. Tehát, hogy mit mond a Szentlélek, azt mindig az íráson keresztül kell leellenőriznünk, mert talán olyan gondolataink is származhatnak, amelyeket mi úgy gondoljunk, hogy Istentől van, de ha összevetjük a Biblia tanításával, akkor lehet, hogy az nem feltétlenül az, amitnek mi gondoljuk. Tehát Isten megerősíti az ő szövetségét, a Szentlélek által, hogy létrehozzon egy új népet, az ő új szövetségi egyházát, amelynek feladatot ad. És ezzel teljesedik be tulajdonképpen Jézus Krisztusnak a váltságműve. Nem csak arról szól az ünnep, hogy valami történt, hanem minket is felkészít a lélek által, de ugyanakkor segít is, hogy a mi küldetésünket beteljesítsük, és talán ezzel a lehető legtöbbet elmondtuk már Dióhéjban a pünkösről.
Na most, ugye hát ismerjük, hogy különböző egyházak, különböző gyülekezetek, különböző liturgiák vannak, különbözőképpen élik meg a pünkösdőt, és hát vannak egyesek, akik azt mondják, hogy hát ez a legfontosabb ünnep számukra, és hát ott nagyon érdekes vagy furcsa dolgok történnek, mint például a Szentlélek nevében gyógyítás, a Szentlélek nevében profétálás, a Szentlélek nevében nyelveken szólalás. Hát nálunk reformátusoknál ez hogyan nyilvánul meg, vagy hogyan van ez jelen? Jelen van-e ez?
Mindig voltak az egyházban olyan hívek, akik szerették volna jobban megmutatni azt, hogy hogyan kell megélni a keresztény életet. És a pünkösdi mozgalom, ez a karizmatikus, mi itt szokták ezeket az egyházakat nevelni, ahol például a nyelveken szólást is, meg a különböző karizmáknak, gyógyításnak a például a karizmáját is hirdetik, meg igyekeznek gyakorolni. Ezek az emberek igyekeznek bebizonyítani azt, hogy egy kicsit csúnya szóval ők jobbak, mint az átlag egyház, és akkor ezért a Szentlélek kitöltetésére teszik a hangsúlyt. Az új szövetségben is, olvasok az apostolok cselekedetében is, hogy tényleg jele volt, amikor a pogányok megtértek, jele volt annak a Szentlélek kitöltetésének, a nyelveken szólottak. De Pál apostolnak egy adott pillanatban ezt a jelenséget rendeznie kellett, mert megtörtént, hogy mindenki elkezdett nyelveken szólni, és az nem érthetetlen egy külső ember számára. Azt mondta, hogy nálatoknál jobban tudok nyelveken szólni, de ha olyanok vannak a gyülekezetben, és ráadásul jönnek be emberek kiváltságból, vagy éreklődnek a kereszténységére, ha meghallják, hogy ti így érthetetlenül ott kiabáltok, akkor ezzel eléjesztitek. Summa summarum azt mondja, én a gyülekezetben inkább gyakoroljátok a magános állítatótok alatt, de amikor gyülekezetben vagyunk, én inkább akarok két szót ételmesen mondani, mint olyasmit tenni, ami érthetetlen, ráadásul, akik nem tudják hova tenni ezt a dolgot, azokat elriasztom. És akkor a későbbiekben az egyház, és nyilván Pál apostolnak a tanítása alatt arra állt rá, hogy olyan karizmákra kell nekünk törekednünk, amelyekkel direkte építjük a gyülekezetet. És akkor Korintusban is hát nagyon hát ilyen divatos volt a nyelveket szólás, és azzal bizonyították, hogy na én most már ilyen jó keresztjén vagyok. És akkor a Korintusi Levél 12. fejezetben beszél a lelki adományokról, meg a nyelveken szólásról, 13. fejezetben a szeretet Jézusát mondja el, azzal kezdi meg, és most egy kiváltképpen van egy különleges módját az Isten szolgálatának, meg a hívő életnek ajánlom nektek, és akkor azt mondja, hogy van egy karizma, amit ti elfelejtettetek. Ez is kegyelmének az ajándéka, hogy a szeretetet gyakorolni. És az egyház, a történelmi egyház, az óegyház is, aztán a középkori és reformáció egyházai, a történelmi egyházak, nagy történelmi egyházak ezen a vonalon haladtak, mind a mai napig, mi is reformátusok, hogy az ige hirdetés, az Isten tisztelet az olyan legyen, hogy mindenki számára legyen érthető, és azon kívül a történelem azt is mutatja, hogy amikor ezeket a jelenségeket, hogy valamivel megmutatjuk, hogy mi talán intenzívebben éljük meg a kereszténységet, valami külön szokáshoz kapcsoljuk azt, hogy mi az igazi kereszténység, ez mindig szakadáshoz vezetett. Holott az léleknek az adományai a szolgálatra vannak, hogy együtt tudjunk ünnepelni, és mit mondjak, visszatérve az Ószövetségre, ott van a Bábel története. Hát az ember, milyen bűnös ember, nagyra vágyó. Hát ez történt, gyertek, építsünk egy nagy tornyot, az egékig érjen. De ez különben az elhatározásuk Isten akarata elleni, mert azt mondja, hogy szaporítjuk, sőt, töltsétek be a földet, ezek nem akarnak belakni a földet, hanem egy helyen központosítjunk valami nagyot alkotunk, hogy szinte Isteneknek érezzük mi is magunkat. És akkor a történet szerint Isten összezavarja a nyelvüket. A pünkösd pont ennek a történetnek az ellenkezője, hogy akárcsak a zsidó magyarázat szerint minden nyelven elhangzik Isten nagyságos dolgainak a hirdetése, és mindenki a saját nyelvén hallja, és utána az egyház, amire történt már utalás. Az egyházban, az első gyülekezetben nagy egyetértés volt, összegyűltek, szeretett szolgálatot gyakorolták, stb. Tehát mindaz, amit az egyháznak végeznie kell. Nos, a Szentlélek ezt, az egységet teremti meg. Az egységet teremti meg arra, hogy egységet másképpen is lehet teremteni, valamilyen meg lehet állapodni egy közös elvben. De ezek nagyon sokfélék lehetnek. A Biblia azt tanítja, hogy a lélek teremti meg azt a közös elvet, akinek az alapján tényleg egyet tudunk érteni, és össze tudunk fogni, és tényleg nagyságos dolgokat tudunk tenni. És ezért tanít arra a Biblia, és az elődeink is, és az énekeinkben is ott van, imádság a Szentlélekért, hogy ezt kapjuk meg, hogy annak a szentséges erejével mi is elő tudjunk állni, és ki a maga talentumával, és Isten lelkének az adományával szolgálja. Minden ember üdvösséget, kivétel nélkül. És ezt nagyon szépen foglalja össze Pál apostol a Róma beliekhez írott levél 12. fejezetében, és ezt szó szerint fel is olvasnám. A nékem adott kegyelem által mondom tehát közöttetek mindenkinek, ne gondoljátok magatokról többet, mint amennyit gondolnotok kell, hanem arra igyekezzek mindenki, hogy józanul gondolkozzék az Istentől kapott hit mértéke szerint. Mert ahogyan egy testnek sok tagja van, de nem minden tagnak ugyanaz a feladata, úgy sokan egy test vagyunk Krisztusban. Egység, ugye? Egyenként pedig egymásnak tagjai, mert a nekünk adott kegyelem szerint különböző ajándékaink vannak, e szerint szolgálunk is, aki a profétálás ajándékát kapta, ez az ige hirdetés, ma így mondanánk, az a hit szabálya szerint profétáljon, aki a szolgálat ajándékát kapta, gondoljunk a diakóniára és sok egyéb egyházi szolgálatra, az végezze ezt a szolgálatot, akire a tanítás bízzák, az a tanítás végezze, aki a lelki gondozás, a vigasztaló vigasztalás végezze, az adakozó, aki teheti, szerénységgel segítse másokat, az elöljáró mindig igyekezettel, a könyörülő pedig jókedvel végezze ezt a szolgálatot.
Végezetül, ha egyetlen pünkösdi útravalót vagy üzenetet kellene megfogalmazni a rádióhallgatók számára, mi lenne az, ami ebben az esztendőben leginkább megerősítheti a szívünket?
Hát ebben az esztendőben most hát, ha körülnézünk, háborúság, békétlenség van körülöttünk, politikai zűrzavar. Hívő embernek hinnie kell azt, hogy Isten nem csak az ő egyházának az ura, hanem az egész emberiségnek az ura. És a Biblia tanít bennünket arra, hogy nekünk imádkoznunk kell, mindazért, ami körülöttünk van, ami rossz, ami elfogadhatatlan, imádkoznunk kell Szentlélek által a békéért, az elöljáróinkért, és a magunk helyén pedig kérnünk kell az, hogy Isten szent lelke, aki újjászül bennünket, erősítsen meg, hogy a magunk helyén békességben tudjunk lenni, tudjunk egyetérteni, figyelve Istenre. A világot mi nem tudjuk egyenként megváltani, különben is az Úr Jézus Krisztus váltotta meg. Nem tudunk sokat tenni azért, ami történik a Földnek a túlsó oldalán, innen, de a magunk helyén, mindenki a maga helyén, a Szentléleknek a segítségével végezze azt a feladatot, talentumai szerint, amelyel Isten megajándékozta. Kérje Istennek a szent lelkét, hogy legyünk a békességnek a munkálói. Az egyházban is, ott is sokszor szükség van, a gyülekezetben is, és imádkozunk azért, hogy a Szentlélek adjon nekünk egyetértést, és a hatalmak között is valahogy jussanak az előjárók a hatalmak között is legyen. Valamilyen egyetértés, ami élhető a mindennapi ember számára. Lehetőleg háború nélkül is, gazdasági válság nélkül.
Az elmúlt percekben Adorjáni Zoltán teológiai professzorral beszélgettünk a pünkösdről. A Kárpát-medencei Református Rádiók közös műsorának szerkesztőinek nevében megköszönöm figyelmüket. Legyenek hallgatóink a hét minden napján. Áldást, békességet!
Határtalan. Határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsorát hallották. Elhangzott műsorunkat ma 23 órától megismételjük. Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.